Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvében, a 42. fejezetben az első verstől a 9. versig következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet adott a rajta lakó népeknek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a báványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Amen. Ez Isten igéje. Ez a mai istentisztelet egy rendhagyó istentisztelet abban az értelemben, egyrésztről advent 4. vasárnapja van, másrésztről pedig az elmúlt egyházi esztendőben elhunytakra, az ő családjaikra emlékezünk, és a gyászban együtt vagyunk. Ez egy nehéz, mégis kétfelől fontos alkalom. Egyrészt az adventben, ahogyan ezt annyiszor halljuk, ugye ma azt mondják inkább, hogy várakozás, de az adventnek az igazi üzenete a Krisztus, az Messiás, az Úr Jézusnak az eljövetele. Egyrészt egy örömünnep van, amiben emlékezünk arra, hogy az Isten eljött erre a földre, ami megváltásunk miatt. Másrészt viszont nehéz szívvel vagyunk itt páran, hiszen elvesztettünk olyan családtagjainkat, hozzátartozóinkat, ahol még biztos, hogy fáj az a seb, a hiány, az űr. Úgyhogy ez egy nehéz istentisztelet, de az Isten igéje mégis olyan bátorító és olyan gyönyörű ezen a mai istentiszteleten is. Ézsaiás könyvében találjuk ezt az igeszakaszt, amit felolvastam. Azt tudni kell Ézsaiás könyvéről, hogy ez az Ószövetségben található, magyarul Krisztus születése előtt íródtak meg ezek a sorok. És úgy is szokták mondani Ézsaiás könyvét, hogy az Ószövetségnek az evangéliuma, hiszen annyira átüt rajta az Úr Jézusra való mutatás, a Messiásra való mutatás, hogy mondhatjuk így is, hogy Ézsaiás könyve az az Ószövetség evangéliuma. Az evangélium pedig azt jelenti, hogy örömhír. És az örömhír az tulajdonképpen arról kell, hogy szóljon, hogy amit itt énekeltünk is, hogy az Úr Jézus Krisztusban győzelmes életet élhetünk. Győzhetünk. Hiszen, hogyha arra gondolunk, hogy amikor megszületünk erre a világra, akkor tulajdonképpen csak egy biztos dolog van az életünkben, az, hogy meghalunk, akkor ez eléggé lesújtó lehet számunkra. Tegnap hallgattam a híradásokat, és megdöbbentem. Nem tudom, hogy a testvérek hallottak-e róla, most az M3-ason egy nagyon tragikus baleset történt. Miskolcról indultak, talán a Bécsi vásárba, amennyire én a híreket olvastam, és az ónos esőbe kicsúszott a busz, vagy nem tudják még a pontos körülményeket, de talán ez lehetett. Milyen szépen indulhatott a napjuk, elmegyünk Bécsbe, megnézzük azt a szép város, és valóban egy szép ünnepség szokott lenni, az adventi ünnepség, és egy tragédiába torkollott. Három ember életét veszítette, egy 14 éves gyermek, egy 22 éves fiatal lány, és egy 44 éves fiatal ember. És döbbenetes, hogy elindul az ember ünnepelni, elindul arra, hogy valami szép élményt kap, és egyszer csak vége az élete. Döbbenetes, és azért hoztam föl ezt a példát, mert adventben vagyunk, készülünk az ünnepre, olyan sok minden körülvesz minket, olyan sok mindenen jár a fejünk, de talán a legfontosabb kérdéssel nem foglalkozunk. mi lesz velem, ha el kell mennem ebből a világból? Pedig egyértelműen tudja az ember, hogy meg kell halnia, és mégis úgy teszünk, mint a struccok, bedugjuk a fejünket a homokba, és nem foglalkozunk a veszéllyel. Nem foglalkozunk azzal, hogy egyszer le fog zárulni mindannyiunknak az élete. És nem tudhatjuk, hogy mikor. Most egy evangelizáción hallottuk, hogy székely emberek szokták ezt mondani, hogy nem a koros, hanem a soros megy el. Nem tudhatjuk, hogy mindenkinek megadatik 80 esztendő, elég csak akár a hirdetéseket megnéznünk, hallhattuk, hogy nem mindenki 80 vagy 70 éves volt, amikor elment. De teljesen mindegy, hogy mennyi idő adatik nekünk, ami döbbenetes az ige alapján, hogy erről számot kell majd adnunk. Minden percről, minden gondolatról, minden cselekedetről. Számot kell majd adnunk Isten előtt. És valahol összefügg az adventi várakozás és az emlékezés ebben a mai Isten tiszteletben, hiszen erre a problémára, erre a nehéz helyzetre, amivel minden ember találkozik az életében, adja megoldásként Isten az ő fiát. Nincsen más megoldás. Nem volt más megoldás, annyira nem volt más megoldás, hogy maga Jézus Krisztus könyörög azért, hogyha lehet, múljon el tőle ez a pohár, de nem múlhatott el. Neki el kellett jönni erre a földre, és vállalnia kellett a kereszt halált. Érted és értem. És közben azt látjuk, hogy ez a világ beszél mindenről. Ez a világ próbálja ellopni az időnket, próbálja ellopni az energiánkat, az egészségünket, az életünket, csak azért, hogy a lényegre ne figyelj oda, hogy mi lesz veled, ha meg kell állnod az Isten előtt. És ez az ige szakasz valamilyen csodálatos módon mutatja be Krisztus előtt több száz évvel azt, hogy milyen lesz az Úr Jézus. Hogy milyen csodálatos üzenete van, hogy mit fog tenni, amikor eljön a Messiás. És olvastuk, hallhattuk itt az igében, hogy amikor Jézus színre lép, akkor nagyon nagy váradalom volt már a zsidókban, olyannyira, hogy kiküldenek egy bizottságot, hogy megvizsgálják, hogy ne talántán nem keresztelő János-e a Messiás. Ez egy bevett szokás volt, hogy ha proféta vagy olyan jellegű tanító lépett föl Izraelben, akiben benne lehetett az, hogy lehet, hogy ő a Messiás, akkor kiküldték először a követeket, aztán ez már annyira komoly történet lehetett, hogy ide farizeusokat is kiküldtek, hogy ők is azért tovább vizsgálódjanak, és nagyon komolyan neki szegezik a kérdést, te vagy a Messiás? És ő milyen szerényen és alázatosan azt mondja, nem én vagyok, de itt van közöttetek az. Ő már tudta, hogy ő az útkészítő, tudta azt, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van már közöttük, és az ő nemzedékében be fog következni ez a csoda, amit itt még Ézsaiás proféciaként mondott. Olyan szomorú azt látni, hogy vannak komoly teológusok, komoly értelmiségi emberek, akik Ézsaiás könyvét szétdarabolják, Ézsaiás könyvét nem tudják komolyan venni a proféciák miatt, többek között azért, mert pár fejezettel ezután Círus név szerint meg van említve ebbe a könyvbe, és azt mondják, ez nem létezik, hogy egy pár évtizeddel előtte megírassék ténylegesen név szerint valaki, aki még csak később fog uralkodni. És döbbenetes, hogy földarabolják Ézsaiás könyvét, és ezzel a proféciai hitelességét próbálják csorbítani Ézsaiásnak. Hát gondoljunk bele, hogyha 600 évvel előre meg tudta profétálni az Úr Jézus Krisztust az Isten lelke által, akkor miért jelentett volna neki problémát az Istennek kijelenteni Círust, holott történelmi emlékek is vannak arra, hogy Círusra hatással volt az a profécia, amit magáról olvasott. És ezért volt kedves aztán a zsidókkal. De ez csak egy zárójeles dolog, ezt csak azért akartam elmondani, mert megvan ma is az a törekvés, hogy Isten igéjét nem vesszük komolyan. Meghallgatjuk, szépen beszélt a pap, mintha mi se történt volna, szoktuk mondani, és nem vesszük komolyan az Isten igéjét, hogy ami itt most elhangzik, az nem az én gondolatom, vagy nem Krisztián gondolata, vagy nem a lelkészek gondolata, hanem az Isten akar velünk beszélni az ő igéjén keresztül. Hadd olvassak fel egy igét a János evangéliumába, és vegyük ezt nagyon komolyan, hogy Isten akar szólni hozzánk. Jézus ezt mondja a János 12:47-48-ban. Ha pedig valaki hallja az én igéimet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot. Most jön a döbbenetes rész ezután. Van, aki megítélje azt, aki megvet engem, és nem fogadja el igémet. Az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. És amikor arról beszélünk, hogy meg kell állnunk Isten előtt, akkor jó, hogyha komolyan veszük ezeket az igéket. Ott, amikor majd Isten előtt meg kell állnunk, akkor minden egyes ige, amit hallottál, arról számot kell adnod Isten előtt, hogy mit kezdtél vele. Minden egyes ige. Én szoktam mondani, nem kockázatmentes itt ülni az Isten tiszteleten és hallgatni Isten igéjét, de csodálatos lehetőség. Nem kockázatmentes, mert az ige fog megítélni minket, viszont csodálatos lehetőség, mert az Úr Jézus Krisztus az ige által újjá akar minket teremteni. Új életet akar nekünk adni. Örök életet akar nekünk adni. Egyrészt nem kockázatmentes, de óriási lehetőség. Vegyük ezt nagyon komolyan, hogy Isten akar velünk ma is beszélni ebben az adventi időszakban, a gyász időszakában. Mind a két élethelyzetben Isten akar megszólítani minket. Nézzük meg, hogyan kezdődik Ézsaiásban ez a 42. fejezetben ez a szakasz. Azt olvassuk az első versben. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Amikor ezt a szakaszt elolvassuk, talán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy kire gondolhat a próféta. Sokat vitatkoztak ezen teológusok, vagy akár még lehet, hogy vitatkoznak is. Számomra egyértelmű, hiszen a Szentírás magyarázza nekünk ezeket a verseket, és amikor az Úr Jézusról maga Isten nyilatkoztatja ki magát, Máté 3.17-ben ezt olvassuk, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor nyugodtan és bátran elhihetjük, hogy Ézsaiás itt az Úr Jézus Krisztusról beszél. Arról a szolgáról, akiben az Isten gyönyörködik. Jézus Krisztusra mutat ez a szakasz. És nem tudom, hogy belegondoltál-e már abba, hogy Isten fia szolga. Mi már nem használjuk ezt a kifejezést annyira, habár Görögszálláson, ahol szolgáltam, ott néha a csicska helyett szokták ezt a szolgát mondani, hogy te kis szolga vagy, és ezzel úgy megalázni a másikat. Nem tudom, hogy itt erre felé ez megy a fiatalok között, ezt ott én néha hallottam. De ma már nem használjuk ezt a szót, de talán nem kell olyan sokat visszamenni. Lehet, hogy akik itt régebb óta fiatalok, az ő szüleik vagy nagyszüleik tudták, hogy mit jelent az egy háznál szolgálni. Amikor valaki elment egy házhoz szolgálni, akkor ott nem az volt, mint ma, hogy a főnök mondott valamit, akkor húzogatom a vállamat, vagy azt mondom, hogy most én sokkal jobban tudom, mint a főnököm, hát nekem ne oktasson már ki a főnök, amúgy is egy milyen ember, és majd én eldöntöm, hogy mit csinálok. Aki szolgálnak állt, ha az ura mondott valamit hajnali kettőkor, akkor hajnali kettőkor, ha ötkor, akkor ötkor, de azt meg kellett tenni, mert amúgy nem szolgált utána a háznál. Nagyon sokszor szállásért és kosztért szolgáltak ezek az emberek. Döbbenetes dolog, hogy a Szentírás beszél a rabszolgáról. Tovább megy, nem csak azt mondja, hogy szolga, hanem rabszolga, akinek még ennyi joga sincs, mint az előbb említett szolgának. És képzeljük el, gondoljunk csak bele, hogy Jézus, Istennek a fia, szolgálni jön közénk. Azt olvassuk a Máté evangéliumában, a 20. fejezet 28. versében Jézus ezt mondja magáról. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Nagyon sokan megütköznek ma ezen. Nagyon sokan gyengének tartják. Azt mondják, hogy hogy lehet az, hogy eljön az Isten fia, és az Isten fia egy rongyos jászolba, egy istállóba születik meg. Hogy lehet az, hogy szegény családban ő föl? Megütköznek rajta, és azt mondják, dajka mese. Kis Jézuska. Dajka mese. Hogy lehet az, hogy az Isten fia meghal a kereszten? gyenge Isten. Hogy lehet az, hogy azt mondja, hogy ha megütnek, tartsd oda a másik orcádat, gyenge Isten. És képzeljük el, hogy abban a korban, amikor eljött az Úr Jézus, ez még inkább hangsúlyos kérdés volt, hiszen ott, ha egy népnek volt egy bálvány istene, akkor mindig azt gondolták, hogy amelyik legyőzi az egyik a másikat, akkor ott győzedelmeskedett az ő istenük. És akkor ebbe a világba eljön az Úr Jézus. És tudjátok, nem tudjuk, bocsánat, hogy ezt mondom, nem tudjuk, hogy mit hagyott ott. Ő a mennynek a dicsőségét hagyta ott. Mi ezt föl se tudjuk fogni. Mert mi csak azt a poklot ismerjük, amit itt élünk ebbe a világba. Azokat a tragédiákat és azokat a nehéz sorsokat, amiket látunk nap mint nap. Föl se tudjuk fogni, hogy ő ott hagyta a mennyet, ahol nincs bűn. Ahol örök élet van. Ott van az Atya. És ő ott hagyta a mennyet. Ez történik karácsony. Ami erre emlékezünk karácsonyban. Hogy ő testet öltött. És nem elég, hogy testet öltött. Nem elég, hogy ott hagyta a mennyet, habár már ez is óriási áldozat, hanem ő odaadta a tiszta és tökéletes életét. Érted és értem. Amikor elkezdi a szolgálatát az Úr Jézus, nem beszél mellé. Érdekes, hogy nem beszél mellé, hanem egyértelműen azt mondja, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Pont. Ennyi. Ezt hirdette. Ez volt a belépője. Ez volt az első üzenete az Úr Jézusnak. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Nincs mellébeszélés, nincs kis kapu. Egyszer valaki azt mondta nekem, ha egyáltalán van Isten, ugye, így kezdte, ha egyáltalán van Isten, és tényleg meg kell majd előtte állni, akkor vagyok én akkor a dumás, hogy majd ott is kibeszélem. Nem ismeri ez az ember az Istent. Ott nem, hogy megszólaljon, nem tud az ember, hanem még az is, aki kegyelmet talált, az is leplezetlenül oda fog állni Isten elé. Akik az Úr Jézusba hiszünk, még mi is oda fogunk állni Isten elé. Nem, hogy még ott majd kidumálni, meg kimagyarázni, de aki egész életét így éli, nem tud elvonatkoztatni tőle. Nincs kiskapu, szükséges megtérni, szükséges. Azt mondja Nikodémusnak, aki az akkori kornak az egyik tanítója, főembere volt, és azt mondja neki, hogy szükséges néked újonnan születni. Szükséges a megtérés. Szükséges a bűneinket rendezni, megvallani, és Isten kegyelmét elfogadni. Az Úr Jézus Krisztusban újonnan születni. Ezért jött el. És hadd mondjam el, ezt nagyon fontos dolog, amikor az elhunytakra emlékezünk, hogy a gyászoló családnak ez az üzenet, hogy mi már a halottakkal nem tudunk foglalkozni. Sajnos vannak olyan egyházak, vannak olyan gondolatok, akik azt mondják, hogy a halottakért lehet még bármit tenni. Az ige alapján ki kell mondani, hogy nem igaz. Nem tudunk semmit tenni, nem tudjuk kiimádkozni őket, nincs lehetőség rá. Amíg itt vagyunk ezen a földön, addig dől el, hogy az Úr Jézussal mit kezdünk. És hogyha ebbe hazudunk, ha ebbe nem mondunk igazat, akkor örök halálra hazudjuk az embereket. Az Isten igéje pedig egyértelműen beszél erről. Itt kell dönteni. Mit kezdesz a ma lehetőségével? Isten a ma Istene. Ma, amikor az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Térj meg a bűneidből. Mit kezdesz a bűneidből, bűneiddel? És lehet, hogy sokan erre felkapjuk a fejünket, hogy de hát mi nem vagyunk bűnösök, mi nem vagyunk rossz emberek, hát nem ítélt el minket senki. Mit kell itt bűnökről beszélni? Hát a szomszédomat látná. De Isten ismeri a gondolataidat. Isten ismeri a szívedet. Isten látja, amit te titokban teszel. És tudjuk azt is az igéből, hogy a bűn kérdése az elsődlegesen nem cselekedetek kérdése. Az Isten teremtett minket, megteremtett minket az ő dicsőségére. A bűn esetnél, amikor az ember engedetlenné vált az Istennek, és inkább hitt a sátánnak, ott ez az egész a feje tetejére állt. És mi már ezt a világot látjuk. A feje tetejére állt világot. És a mi életünk az nincs az Isten dicsőségére. Mindaddig, amíg meg nem térünk, addig nem vagyunk az Isten dicsőségére. Így fogalmaz az Ószövetség, hogy célt tévesztett az életünk. Ez így hív, a bűn tulajdonképpen céltévesztés, mikor kilőnek egy nyilat és mellé megy. Céltévesztett az életünk. Mert az Isten dicsőségére kéne, hogy éljünk, és ezzel szemben az Isten ellen lázadó életet élünk. És ezért kellett eljönni az Úr Jézusnak. Nem volt más út. Az Isten a saját fiát kellett, hogy elküldje, hogy helyrehozza ezt a kapcsolatot. Mert az ember nem tudja saját magát megjobbítani. Nem lehet toltozni, foldozni, nem tudja megjavítani a saját életét, hanem radikális, új életre van szükség. És ezért kellett eljönni az Úr Jézusnak. És tudjátok, hogyha ezt megragadjátok, ezt az örömüzenetet, ezt az evangéliumot, akkor a halálnak nincs fullánkja. Akkor az emberi értelmetlenség az, amiben az ember tengődik, lengődik itt, és nem találja a helyét, az megszűnik. Célba ér az ember Krisztusban, az új ember, aki örök életet kap, annak már itt a Földön is lesz célja, és ha meg kell állni az Isten előtt, akkor nem a mellét fogja verni, hogy de én ilyen hívő ember voltam, én ennyit szolgáltam, ennyi Isten tiszteleten ott voltam, hanem azt fogja mondani, köszönöm Úr Jézus. És az Úr Jézusért bemehet a mennyek országába. Isten meg tudja tenni veled is ezt a csodát. Az én életembe is megtette ezt a csodát. Hogy az én céltévesztett életembe belenyúlt, beleszólt, és egy új életet, örök életet tudott adni. Azt olvassuk a harmadik versben, a megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Hát itt elaludt ez a mécses, végül amit nehezen sikerült meggyújtani. És most, ha itt füstölögne, mondhatnánk, mi haszna ennek? Oltsuk el. És ilyen a mi életünk, mi haszna? Az Isten szemszögéből nézve, mi haszna a mi életünk? És mégis azt mondja, nem oltja el. A megrepett nátszál, nem itt tudunk vele kezdeni, csak mi haszna dolog? És az Isten igéje pedig azt mondja, a megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Jézus Krisztus pontosan ezt tette. A megrepett nátszál életekért jött. A füstölgő mécses életekért jött. És hadd mondjam most itt el, hogyha a te életed ebben a gyászban megrepett, megtört, vagy úgy érzed, hogy Isten magára hagyott ebben a helyzetben, akkor hadd mondjam, hogy ez nem igaz. Ő érted is jön ebben az adventi időszakban. Föl akar karolni, és tudom, érthetetlen, és fel nem fogható a gyász. És emberi ésszel nem lehet túllépni rajta. Éppen ezért a pszichológia sem tud mit kezdeni a gyászsal. Döbbenetes, a feleségem nagymamája elveszítette az ő férjét, és amikor elment pszichológushoz, akkor nagyon erős nyugtatókat akart neki fölírni. Ez a válasza a mai, a 21. század modern orvoslásának nyugtató, ami kiüti az embert, ami leszadálja teljesen, hogy ne gondolkodjon. És ez a döbbenetes, azért mondom el ezt a példát, mert a saját szememmel láttam. Óriási harc folyt értem, mi nagyon sokat imádkoztunk, mert hát természetes óriási gyász. És Isten meghallgatta az imádságunkat, eljutott egy csendes hétre, ahol meghallhatta az Istennek az örömüzenetét, és békességet talált. És nem kellett neki a nyugtató, de ott volt a harc, hogy elmegy a pszichiáter által pszichológus által adott irányba, és az Isten igényénél talált egyedül békességet, és ő maga számolt be erről, hogy nem tudja, hogy honnan kaphatott ekkora békességet. Egyedül Isten tud a gyászban békességet adni. Nem én, nem lelkész úr, nem az egyház, hanem egyedül Isten. És én ezt kívánom, hogy az Úr Jézus Krisztusban találjátok meg ezt a békességet, ezt az örömüzenetet, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, hogy a füstölgő mécses nem oltja el, hanem igazán hirdeti a törvényt. És mit jelent igazán hirdetni a törvényt? Azt jelenti igazán hirdetni a törvényt, hogy Jézus Krisztus betöltötte a törvényt. Hogy megoldotta a problémát Isten és ember között. Mert nagyon sokan azt gondolják, hogy vallásos cselekedetekkel ki tudom fizetni az Istent. Én meg tudok felelni az Istennek. Ez nem működik. és nem is működött. Ha működött volna, nem kellett volna eljönnie az Úr Jézus Krisztusnak. Ő igazán hirdette a törvényt. Hadd kérdezzem meg most tőled személy szerint, találkoztál-e már az Isten törvényével és a kegyelemmel? Mert az Isten törvénye megítéli az életedet, megmutatja azt, hogy Isten előtt bűnös vagy, akár csak gondoljunk a 10 parancsolatra, de az Úr Jézus Krisztusban pedig fölragyoghat számodra a kegyelem, hogy ő betöltötte a törvényt, és ezt a tiszta életet oda akarja adni neked, hogy a tiéd legyen. Találkoztál már így a törvénnyel és a kegyelemmel? Találkoztál-e már Jézussal? Ha nem, hadd mondjam, hogy ebben az adventi időszakban, ezen a mai Isten tiszteleten is ő jön feléd. Jön feléd és kínálja magát. Nem lármáz, nem kiált, és nem hallatja szavát az utcán, hanem szépen, csöndben szól ma is hozzád. Hív az üdvösségre, bűnbánatra, megtérésre. Megállít, és most ide nyugodtan mindenki behelyettesítheti a saját nevét. Megállít, és szeliden megkérdezi tőled, személy szerint. Szeretsz-e engem? Jézus most kérdezi tőled, hogy szereted-e őt? És akár így is folytathatná, mert tudod, én annyira szerettelek, hogy otthagytam a mennynek a dicsőségét. És eljöttem arra a földre, hogy odaadjam a tiszta és szent életemet érted a kereszten. Te szeretsz engem? Ennek a mai Isten tiszteletnek ez az egyik kulcs kérdése. Szereted-e az Úr Jézust? Mert ő nagyon szeret téged. De a bűnt megítéli az életedbe azért, hogy a kegyelmét oda tudja adni neked. Olyan döbbenetes azt látni, és megint csak a törvényről a 4. versben, nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Az Úr Jézus Krisztus ott a kereszten tört össze, ott szerzett érvényt igazán a törvénynek. És ebből árad a krisztusi szeretet, mert nincs nagyobb szeretet annál, mint hogyha valaki az életét adja a barátaiért. És Jézus, ha te hiszel benne, akkor téged is a barátjának tart, barátjának tekint. Ott szerzett érvényt a törvénynek. És tudjátok, nagyon komoly dolog az Isten törvénye. Pontosan a Golgotai kereszten látjuk ezt, hogy mennyire komoly. Isten nem kegyelmezett a saját fiának. A te bűneidért kellett meghalnia, és az én bűneimért kellett meghalnia. Még csak nem is a sajátjáért. Nem kegyelmezett neki. Ennyire komoly dolog a bűn kérdése, a törvény kérdése. Ez nem valami olyan dolog, amit most már mondhatjuk, hát ma már kegyelem van, azt csinálunk, amit akarunk. Nem valami laza dolog, halleluja, kegyelem van. Nagyon komoly dolog a törvény. Krisztusnak kellett meghalni azért, hogy nekünk igazságunk legyen. De milyen jó, hogy feltámadt. És hadd mondjam ezt az örömüzenetet is, hogy akik Krisztusban halnak meg, azoknak a halál nyereség. Azoknak a halál nyereség. Mert ebből a bűnös, és így fogalmaz az ige, hogy porsátor, ebből a porsátorból egy romolhatatlanba költözik. De csak azoknak, akik az Úr Jézusban halnak meg. Ez nagyon fontos. Olyan sokszor hamisan vigasztal az ember, ó, már meghaltak, már jobb helyen vannak. Azok, akik Krisztusban haltak meg. És ezért nagyon fontos ebben az adventben az a kérdés, hogy szereted-e az Úr Jézust? Mert ettől függnek a dolgok. Hogy szereted-e az Úr Jézust? Hogy megtörténhetette már az, hogy az új élet ott van benned. Mert ha ez megvan, akkor halál, hol a te fullánkod? Akkor már nem úgy, így mondja az ige, hogy ne úgy gyászoljatok, mint azoknak, akiknek nincs reménységük. És akkor ez az életben lévő egyetlen biztos dolog is nem tragédia, hanem reménység. És üdvösségé válhat számunkra. Nem tudom, értjük-e, hogy milyen nagy dolog történik az adventben. És ez egyrésztről persze egy visszaemlékezés, de ne felejtsük el, hogy az adventben mindig emlékezünk arra is, hogy visszajön az Úr Jézus. Mert megígérte. Vissza fog jönni. Annak a 3 embernek, akik fölkeltek reggel, tegnap reggel, és elindultak Bécsbe, nekik tegnap visszajött az Úr Jézus. Nekik lezárult, és kész, vége. Van egy ilyen része is, hogy amikor a földi életünk lezárul, akkor azok azt úgy élik meg, mint amikor nekik ott vége és lezárult. De tudjuk azt is, hogy akár visszajöhet most is. Bármikor, nem tudjuk. Jézus maga azt mondja, hogy még a fiú sem tudja, amikor itt ebben a testben van csak az atya, hogy mikor. De az advent erre is emlékeztet, hogy készen állunk-e az Istennel való találkozásra. Hogyan teszi mindezt? A 7. versben azt olvassuk, nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Ahhoz, hogy Jézus meg tudjon szabadítani a bűneidből, ahhoz a vakságból világosságot kell, hogy kapjál. És milyen nyilván ez szimbolikus jelentőségű, hogy pont a köré, az ünnep köré tette aztán a kereszténység Krisztus születésének az ünneplését, amikor a sötétség szűnni kezd már, és a világosság pedig növekszik. De az ige egyértelműen beszél arról, hogy Jézus a világ világossága. Ő tudja megnyitni a szemedet. Hadd meséljek el egy történetet, és aztán ezzel zárnám az Isten tiszteletet. Ez abban az időben játszódik ez a történet, amikor még volt rabszolgaság, rabszolgatartó társadalom volt. Volt egy rabszolga, akit Szimbának hívtak, és volt neki egy ura, egy gazdája. Röviden elmondva, a rabszolga megtérés utána lesz egy új élete, de annyi a történet, hogy megtér és látja az ura, hogy egy új élete van ennek a gazdának, és ez, vagy a rabszolgának, és ez nagyon, nagyon zavarja őt. Oda megy hozzá, és azt mondja, hogy lehet az, Szimba, hogy mi mind a ketten ugyanazon az igehirdetés sorozaton vettünk részt. Tudnélik, jött egy vándor evangélista a településre, és a rabszolga is ott volt, meg az ura is. Hogy lehet, hogy ugyanazt az igét hallottuk? Te is, meg én is. Megérintett az Isten igéje. Komolyan elgondolkoztam azon, amit az Isten ott, abba az ige szolgálatban mondott. És hogy lehet az, hogy a te életed teljesen megváltozott? Mert az enyém az meg ugyanolyan, mint volt. Kicsit gondolkodott ez a rabszolga, hogy tudná úgy tapintatosan, finoman elmondani az urának, hogy mégis mi lehet a különbség. Kis gondolkodás után így folytatta, így kezdte meg a rabszolga. Tudja, gazda, ez olyan, mintha jönne hozzánk egy ember. Ez az ember gyönyörű, szép fehér ruhákat árulna, hozna mind a kettőnknek. Amikor én láttam, hogy ez az ember egy szép fehér ruhát hozott, végignéztem a saját öltözetemen, láttam, hogy ez koszos, rongyos, szakadt, nem fed igazán, undorító ebbe élni, ezért örömmel elfogadtam az új fehér ruhát. Aztán, amikor továbbment az ember és kínálta az új fehér ruhát a gazdának is, hát a gazda is végignézett a saját maga ruháján, hát látta, hogy itt-ottam ott egy kicsit koszos, itt-ott egy kicsit foltos, de azért olyan kényelmes, meg már megszoktam, meg hát végül is mindig is ezt hordtam, és nem fogadta el az új fehér ruhát. Így vagyunk sokszor, hogy amíg kényelmes a mi bűnös életünk, amíg azt gondoljuk, hogy az alkalmas arra, hogy ebben éljünk, addig nem tudjuk elfogadni az Úr Jézus Krisztus által nyújtott szép, tiszta fehér ruhát. Ha eljutunk odáig, és ez az Isten kegyelme, hogy az ő igéjéből eljuttat minket ide, hogy meglátjuk, hogy ez az élet, amit élünk, az igazából alkalmatlan az életre, akkor fogadhatjuk el az Úr Jézus Krisztus által az új életet, ami az én életemben is megtörténhetett. Isten ma is szólt hozzánk, sok fontos üzenet volt számunkra. És nehéz, és egyben komoly témák is előkerültek ma. Az örök élet kérdése, az üdvösség kérdése, Jézus Krisztus születésének a kérdése. És hadd nyomatékosítsam még egyszer azt a fő kérdést, amit Isten szeretne a szívedre helyezni. Szeretsz-e engem? Szereted-e az Úr Jézust? Hogy éled az életedet? Nem tudhatjuk, kinek mennyi idő adatik. erre a legfontosabb kérdésre választ adni. Ha Isten rámutatott a vakságodra, a bűnös életedre, akkor én arra bátorítalak, amit az Úr Jézus is mond. Térj meg, mert elközelített az Isten országa. Élj a kegyelemmel, utána pedig élj ebből a kegyelemből. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, mindig megrendít az, amikor belegondolok abba, hogy te mit tettél. És igazán még csak a felszínét sem tudom kapargatni annak, amit te vállaltál. Olyan hálás vagyok, Úr Jézus, azért, hogy a vakságból felnyitottad a szememet. Hogy abból a bűnös, elveszett, céltévesztett állapotomból egyszer fölébresztettél egy igehirdetés kapcsán. Köszönöm, hogy beragyogtál az életembe, hogy bevilágított a törvény, és így megérthettem a te csodálatos váltságodat, Úr Jézus. Könyörgök azért, hogy ez a mai alkalom is hadd legyen ilyen világító ige sokak számára. És hadd álljunk meg most előtted, hadd vizsgáljuk meg a szívünket, hogy szeretünk-e téged, hogy elfogadtunk-e már téged, mint megváltót. Hiszen te olyannyira szeretsz minket, hogy még most is tartod a világot, még most is tartod az időt, hogy dönthessünk melletted. Te olyannyira szeretsz minket, hogy minden követ megmozgatsz értünk. Te azért az egy eltévedt bárányért utána mész és megkeresed. Így jössz mindannyiunk után. Hadd, hogy az az ige, amit ma hallottunk, az ne a vesztünkre legyen, majd ott az utolsó napon, amikor megítéled az életünket, hanem üdvösségünkre. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva